Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A Szent Szék aggodalmának ad hangot a nikaraguai helyi egyház helyzete kapcsán. Amerikai földön is nagyon nagy szüksége van a magyaroknak az anyanyelvi lelkipásztori ellátásra. Interjú Csiki Maxim Lóránt református lelkésszel, a Miami Krisztus Magyar Egyházának lelkipásztorával. A Szent Szék aggodalmát fejezi ki a nikaraguai helyzet miatt, és párbeszédre szólít fel. Nikaraguában a kormány egyházellenes intézkedéseinek légkörében Rolando Álvarez püspököt a rendőrség megakadályozta a szentmise bemutatásában, és házi őrizetben tartja egy hete. Ennek ellenére a főpásztor rózsafüzér imádságot vezet, és imádkozik az ország békéjéért. Egy másik pap is arról számolt be, hogy nem hagyhatja el plébániáját, miközben még a fatimai szűzanya tiszteletére szervezett körmenetet is betiltották Managuában. A latin-amerikai és a karib-tengeri püspöki konferenciák szolidaritást vállalnak a nikaraguai néppel. Az amerikai államok szervezete állandó tanácsának a nikaraguai helyzettel foglalkozó rendkívüli ülésén csütörtökön felszólalt Juan Antonio Cruz Serrano prelátus, a Szent Szék állandó megfigyelője. Nyilatkozatában megjegyezte, hogy a Szent Szék aggodalmának ad hangot a közép-amerikai országgal kapcsolatban, miközben támogatásáról és együttműködéséről biztosítja mindazokat, akik elkötelezettek a párbeszéd mellett, ami a demokrácia nélkülözhetetlen eszköze, a humánusabb emberiség és a testvériesebb civilizáció garanciája. Hozzátette, a Szent Szék arra kéri a feleket, hogy találják meg az egymás megértésének módjait, amelyek tiszteleten és kölcsönös bizalmon alapulnak, és mindenekelőtt keressék a közjót és a békét. Amerikai földön is nagyon nagy szüksége van a magyaroknak az anyanyelvi lelkipásztori ellátásra. Interjú Csiki Maxim Lóránt református lelkésszel, a Miami Krisztus Magyar Egyházának lelkipásztorával. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csiki Maxim Lóránt tiszteltes urat, a Miami Krisztus Magyar Egyházának lelkipásztorát.
Én magam is szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádiónak minden kedves hallgatóját, és köszönöm a megtisztelő felkérést.
A Miami Magyar Ház könyvtárában beszélgetünk, ami egy hatalmas komplexum. Van egy kultúrház, könyvtár, a gyerekek számára iskolaterem, és ezen túl egy hatalmas parkoló, amelynek a másik oldalán egy gyönyörű templom pálmafákkal körbevéve, és a parókia. Az épületek mögött pedig 30 apartman, amely az itteni magyar közösségnek az anyagi ellátását szolgálja. Ebből tudják fenntartani ezt a hatalmas komplexumot, ami egy igazán előrelátó elgondolás volt, hogy ez a befektetés biztosítsa hosszú távra az itt élő magyarok találkozási helyének fenntartását. Először is, tiszteletes úr, talán tisztázzuk ezeket a fogalmakat, a Miami Krisztus Magyar Egyháza, illetve a Miami Magyar Ház.
Igen, először is a Krisztus Magyar Egyháza és Miami Magyar Ház kapcsolatáról annyit szeretnék elmondani, hogy végül is a kettő az egy is ugyanaz. Nevében úgy tűnhet talán, hogy két külön intézményről beszélünk, viszont ezelőtt néhány évtizeddel történt az, hogy próbáltak egy könnyebb nevet adni, hiszen eredetileg így volt a neve a gyülekezetnek, hogy Krisztus első egyesült magyar egyháza Miami. Ez egy nagyon hosszú és sokak számára meg nem jegyezhető név volt, és mivel mégis egy magyar közösségről van szó, ezért az egész komplexum a Miami Magyar Ház nevet kapta, de lényegében tulajdonképpen az egy is ugyanazt az intézményt jelenti, tehát a gyülekezetet, az egyháznak az intézményét, amely egy picit ma már könnyebb névvel rendelkezik, hiszen ezt ezelőtt néhány évvel megváltoztatták a megnevezését, és a Krisztus Magyar Egyháza Miami nevet vette föl, pont azért, hogy könnyebben megjegyezhető legyen az emberek számára is. Arra kérdésre, amit elmondott a kedves riporternő, hogy itt vagyunk egy hatalmas komplexumban, ennek is egy nagyon egy komplex története van, hiszen az 50-es években Antal Péter református lelkész Miami-ban járt tulajdonképpen vakációzni, és meglátta azt, hogy mekkora missziós lehetőség van ezen a területen, és nincs egy magyar gyülekezet tulajdonképpen a Dél-Floridában. A kedves feleségével együtt jöttek el és kezdték el a missziói munkát. Végül is a saját házukra kölcsönt felvéve építették meg először a Kossuth termet, ennek a komplexumnak a legnagyobb termét, majd ezt követte a templomnak az építése, illetve az apartmanok, azok a 60-as években épültek később. A gyülekezet építette az apartmanokat, pontosan ebből az elgondolásból, hogy legyen a jövőre nézve egy biztos forrás a közösségnek, amely anyagilag fent tudja tartani, és ma valóban ennek az áldásait élvezhetjük.
Ez nagyon érdekes, hogy ez egy újdonsült közösség. Az 50-es években kezdődött el, vagy épült ez a misszió. A katolikus közösségek általában a századforduló előtt, vagy azután épültek. Minek köszönhető, hogy itt az 50-es években merült föl ez a gondolat? Gondolom, korábban is volt már itt közösség, amelynek szüksége lett volna ellátásra.
Igen, mivel jó magam, csak néhány hónapja tartózkodok itt a gyülekezetben, nem ismerem egész pontosan az alapítás előtti történetét mondjuk Miami-nak. Ami információ rendelkezésemre áll, abból, hogy azt tudom, hogy az 50-es években érkezett ez a bizonyos Antal Péter nevezetű lelkész. Ő nem talált aktív közösséget, és ebből indult a gondolat, és szerintem az isteni ihletés az, hogy itt szükség van a magyarokat összefogni, hiszen azért voltak itten, ugye világháborús magyarok voltak itten, 56-osok is, és hát a gyülekezetnek a nagy részét tulajdonképpen 56-os magyarok tették ki abban az időben. Annyira nem volt még megszervezve az egész, hogy tulajdonképpen, mint mondottam is, először a házaknál gyűltek össze, tiszteletes házánál, illetve más házaknál is, és így kezdődött el az egész misszió, viszont nagyon hamar kiépült, tehát hogy tényleg gyors volt ez a fejlődés, mert szükségét érezték, és hát mi közel egy évet Clevelandben töltöttünk a Krasznai püspök úrnak a gyülekezetében, és ott is ismerkedtünk, hogy az amerikai magyar gyülekezeteknek a történetével, hiszen a clevelandi volt az első tulajdonképpen a templom, amit felépítettek itt amerikai földön, és ott is észrevettem azt, amit Miami-ban szintén megtapasztalhattunk ilyen téren, hogy a magyar közösségek számára mindig fontos volt, hogyha bármilyen oknál fogva legyen ez üldöztetés, vagy nehézség, vagy akár munkalehetőség keresése, de átköltöztek Amerikába, kivándoroltak Amerikába, akkor nagyon fontosnak tartották, hogy legyen egy hitközösség, gyülekezeti közösség, ahol együtt lehetnek, ahol a hitüket gyakorolhatják, és ennek érdekében tettek is, és valóban tudtak hatalmas áldozatot hozni azért, hogy ezt megvalósíthassák.
Nagyon érdekes a Miami itteni közösség ökumenikus szempontból, mert hogy a katolikus és a református közösség nagyon összetart és együtt tiszteli Istent.
Igen, ilyen szempontból a Miami gyülekezet elég egyedi, hiszen egy teljesen nyitott közösség. Hitvallásában, liturgiájában ugyan református közösségről beszélünk, viszont mivel egész Dél-Floridában ugye nincs sem katolikus tisztelendő plébános, aki a szolgálatot végezze, volt egy időszak, amikor Miami-ban is jött katolikus plébános, és volt katolikus liturgia szolgálat, viszont ez abban maradt, megszűnt, és hát a katolikus hívek is hozzánk jönnek, és tehát nincs egyáltalán megkülönböztetés azt, hogy most egyiküknek hogyan szolgáltatjuk akár az úrvacsorát, igyekszünk ostját beszerezni mindig, amikor úrvacsorasztásról van szó, és ők azt vehetik magukhoz, illetve kis érdekességképpen, amikor egymásnak köszönünk is, hát a reformátusoknak, ugye, akik magyarországiak, annak áldás békesség, az erdélyeknek békesség Istentől, katolikusokkal pedig is úgy köszönnek, hogy dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, én magam is válaszolok, hogy mindörökké ámen. Hát, hogy ez egy ilyen szempontból tényleg szeretettel tele és befogadó közösség. Tényleg, hogyha van olyan, aki hallgatja itt Dél-Floridában ezt a interjút, és közösségbe vágyódik, hit közösségbe, akkor nyitottak vagyunk mindenki felé, és szeretettel várunk bárkit, hiszen nem zárkózunk el egyetlen felekezet elő sem.
Ezt nagyon jól látni, hogy az Isten tisztelet után a közösség összegyűlik, most nyilván itt a Covid időszak megbontotta ezt a rendet, de 2 éve, amikor itt jártam, akkor az Isten tisztelet után automatikus volt, hogy itt együtt ebédel a közösség. Tehát egy közösségi hely is, ahol a magyar közösség ápolhatja a hagyományait. A gyerekeknek van vasárnapi iskola, tehát magyar iskola, és egyéb más kulturális programokat is szerveznek, mert gyönyörű Kossuth terem van itt, ahol akár bálokat is lehet rendezni. Tiszteletes úr, 1 évvel ezelőtt érkezett az Egyesült Államokba, Clevelandbe, ahol a közösséget szolgálta, majd 2021. augusztusában került Miami-ban. Ebben az új közösségben nyilván eddig még csak néhány hónapot töltött el. Melyek az első tapasztalatai?
Számunkra az egész nagyon új volt, hiszen 12 évet Erdélyben, Vizaknán szolgáltunk a családommal együtt, és teljesen új volt megtapasztalni, hogy mennyiben másak az amerikai gyülekezetek, mint az erdélyi vagy akár a magyarországi gyülekezetek, hiszen nagyon sok szempontból vannak olyan dolgok, amelyek teljesen másképp működnek. Itt említetted azt, hogy az otthoni közösségeinknek nincs annyi küzdelmük olyan szempontból, hogy állami támogatást is kapnak. Ennek az áldásait érezhettük. Kollégákkal szoktunk néha beszélgetni arról, amikor a gyülekezeteinkről beszélgetünk, hogy hát valóban az itteni embereknek sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni, hiszen a gyülekezeteket önmaguk tartják fönt teljes mértékben, tehát állami támogatást nem élvezünk. Bizonyos szintű adómentesség van, de hát az nagyon elenyésző, és nem egy aktív támogatás tulajdonképpen. Tényleg vannak olyan kihívások, amelyekkel otthon nem kellett szembenézni, itt viszont igen. Az egyik érdekesség az itteni gyülekezeteknek és nehézsége az, hogy addig, amíg otthon megszoktuk, hogy van egy adott kompakt közösség, egy falu, egy kisebb város, vagy akár nagyobb város, de megvan az a bizonyos körzet, és az emberek abból a körzetből, vagy adott faluból ugye oda tartoznak az a gyülekezethez, templomhoz, és adott esetben tényleg ha 5-10 perc alatt akár, vagy akár gyalog is negyed óra alatt ott lehetnek a templomban a harmadik harangszóra. Itt az emberek többsége olyan átlag 30-40 percet utazik autóval azért, hogy elérkezhessen, hiszen Miami körül 20-30-40-50 mérföldes körzetben laknak, és nagyon sokszor nehéz ez, hogy bejöjjenek a templomban, főleg az idősek számára, akik már ugye nehezebben mozognak, közlekedés nehezebb, és hát Miami ilyen szempontból ugye ez egy hatalmas nagy konglomerátum, itt egy olyan nagy város, amelyben a forgalom az mindig borzasztó. Emiatt sokan nem is vállalják azt, hogy utazzanak, és nekünk ez az egyik nehézség, hogy meg tudjuk szólítani az embereket, úgyhogy nem csupán vasárnap a templomban, mert adott esetben tényleg sokan nem tudnak eljönni, hanem hogy ki tudjunk lépni a templomból, és ki tudjunk lépni az emberek fele. Hát igyekszünk a telefonon, média eszközeivel, interneten, minden területen megszólítani őket és elérni őket, tartani a kapcsolatot velük. Épp ezért például az istentiszteleteinket is minden vasárnap fölvesszük, és a gyülekezetnek van egy YouTube csatornája, és arra föltöltjük az alkalmainkat azért, hogy azok, akik nem tudnak eljönni, azok is elérhetőek legyenek, hogy elérhessék az igei üzenetet, megkaphassák azt. Ez valóban egy olyan dolog, amivel küzdünk, és próbáljuk ezt, hogy valamilyen módon megoldást találjunk, de ez egyik, amit nem igazán lehet jól megoldani, mert a távolságot, ugye ezt nem lehet legyőzni tulajdonképpen.
A hívek is a magánbeszélgetésekben említették, hogy a közösségi programokra is, talán éppen a COVID-helyzet miatt kevesebben járnak. Ez mennyire befolyásolja a közösségépítés lehetőségeit?
Igen, sajnos az elmúlt másfél, lassan két év nagyon nagy nyomot hagyott a gyülekezetek, ugye Miami, mint szerintem más gyülekezetek életében is, hiszen a templomi közösségek, egyházi közösségek a kapcsolattartásra épülnek tulajdonképpen. Tehát nekünk nagyon nehéz az, hogy úgy megszólítsuk az embereket, és úgy el tudjuk érni őket, hogy közben nem vagyunk személyes kapcsolatban. Ebben volt az ereje mindig közösségeinknek, hogy együtt voltak, találkoztak egymással személyesen, nem csupán interneten keresztül, mert ugye médiának megvannak, a modern technikának megvannak a maga lehetőségei, hogy most akár gyűléseinket, vagy bibliórákat is Zoomon, vagy Google Meeten keresztül megtartassuk, viszont teljesen más az, amikor együtt van a közösség, személyesen találkoznak, és valóban az elmúlt két évben ezt, hát volt, amikor egyáltalán nem lehetett találkozni. Utána is nagyon sokan félve jöttek a közösségbe. Volt egy bizonyos távolságtartás, idegenkedés. Sajnos mai napig is vannak emberek, akik még mindig félnek visszatérni a közösségbe. A gyülekezet a maga rendjén megtette azokat a lépéseket, amelyek az emberek biztonságát szolgálták, tehát a maszkordástól meg távolságtartásig próbáltak ehhez alkalmazkodni. Istennek legyen hála érte, hogy lassan-lassan azért kezdünk ebből kimászni, megszabadulni tőle, és azért az emberek úgy lassan visszatérnek, és az idei esztendőben sikerült több nagyobb szabású rendezvényt is megtartani. Ezek valóban sokat segítenek abban, hogy az emberekkel találkozunk, együtt vagyunk, beszélgetünk. Voltak a COVID előtt valóban vasárnapi ebédek, tehát az minden vasárnap volt. Ezt igyekszünk lassan-lassan visszahozni. Erre azért is szükség volt, mert nagyon sok idős ember jön az istentiszteleteinkre, akik, ugye, mint mondottam, nagy távolságot tesznek meg, és a közösségépítés szempontjából nagyon jó az, hogy együtt vagyunk utána egy közös ebéden, még ahol el tudunk beszélgetni, el tudják mondani az ő gondjaikat, örömeiket, meg tudjuk egymásra ezeket osztani. Ugyanakkor pedig gyakorlati szempontból is, hogy üresesen azért ne induljanak vissza egy ilyen nagyobb távolságra. Itt az, aki el akar jönni egy istentiszteleti alkalomra, azt mondhatjuk azt, hogy az körülbelül a fél vasárnapját rááldozza. De hiszem azt, hogy megvan ennek az áldása is, a maga gyümölcse.
Melyek a legnagyobb kihívások Székelyföldről érkezve itt az Egyesült Államokban a lelkipásztori ellátás területén?
Akkor, amikor eljöttünk otthonról, ott volt bennem is egy pici önvád. Nagyon sokat gondolkodtunk a feleségemmel és kislányunkkal, hogy akkor jöjjünk, ne jöjjünk, ezt a lépést meg szabad-e tennünk, vagy sem. És hát kaptam azért kollégáktól is ideget, meleget, hogy az embert ilyenkor azzal vádolják, hogy ott adja ugye a szülőföldjét. Viszont én úgy éreztem, hogy a Jóisten tényleg úgy vezérel bennünket ide az Egyesült Államokba, hogy olyan akadályokat bőrített el az utunkból, amelyet tényleg csodáknak lehet nevezni. És úgy fogalmaztam meg mindig magamban, hogy úgy, amiképpen otthon, Erdélyben vagy akár az anyországban is szükség van a magyarjainknak a lelki gondozására, és szükségük van a lelki pásztorra. Valóban itt amerikai földön is nagyon nagy szükségük van az itteni magyaroknak arra, hogy legyen magyar lelkészük, aki azok a magyar érzelmek vannak, és ugyanazzal a magyar szívvel gondolkodik, mint ők is, amikor eljöttek ide az Egyesült Államokban. Ez az egyik nagy kihívás volt, hogy ezt az embernek belsőképpen valahogy rendezni kellett ezt a kérdését. Viszont egy másik nagy kihívás az amit szintén említettem, hogy otthon általában egy-egy gyülekezet, ez egy kompakt közösség. Tehát egy adott faluban vagy kisvárosban is ugye egy helyről vannak az emberek, egy vidékről származnak, általában a kultúra és a gondolkodás ugyanaz. Hát itten ugye a gyülekezeteink azok teljesen vegyesek, hiszen a Kárpát-medencének minden területéről vannak magyarjaink. Ugye mindenki hozza maga a kulturális igényeit. Jó, hogy a teljes, az egy összmagyar kultúrához tartozunk, viszont ugye minden régiónak megvannak a maga szokásai, a népi szokásai, a gondolkodásbeli különbségek is ugye előjönnek, és ezeket kell nekünk valahogy egybegyúrni, vagy megpróbálni egy olyan közös utat találni, amely mindenkinek az igényét kielégíthetné. Én úgy érzem, hogy ez lehetetlen. Tehát az, hogy mindenki fele megfelelően tudjunk szolgálni, ez szép álom lehet, de megvalósítás az valószínűleg lehetetlen, hiszen nem lehet egybegyúrni egy ilyen közösséget. Számomra mindig az volt a fontos, hogy az ige, Istennek az igéje valóban az legyen a legelső helyen, és az tisztán hangzom az emberek fele, mert az egy közös kapcsolópont, származzunk a Kárpát-medencének bármelyik részéről, vagy bármelyik régiójából. Van egy közös nyelvünk, a magyar nyelv, ott van a közös ige, és a kulturális régióbeli különbségeket pedig azokat valahogy össze lehet majd simítani. Tudom, hogy ez nehéz, viszont ezt megpróbáljuk megvalósítani, amennyire lehet.
Most így néhány hónapos tapasztalata után melyek azok a tervek, amelyeket szeretne megvalósítani ebben a közösségben rövid, illetve hosszabb távon?
Az egyik kihívása itt a magyar közösségnek az, hogy nem hivatalos forrás szerint csak Dél-Floridában közel 50 ezer magyar él. Most ebből itt a gyülekezetben vagyunk, nagyobb rendezvényeinken 100-100 néhányan, tehát hogy érezhető a különbség, hogy hány ember van még, akit nem sikerül elérni, vagy nem sikerül megszólítani, és tényleg nekünk az elsődleges célunk az, hogy valamiképpen nyissunk valamilyen formában, és megpróbáljuk elérni azokat is, akik még nem kapcsolódtak be az egyházi közösségbe, a magyar közösségbe, és valamilyen módon ide vonzani őket. Az elmúlt két év sajnos ebben nem sokat segített, mert egyszerűen nem lehetett rendezvényeket szervezni, ezekkel megszólítani őket. Azelőtt volt nagyon sok sikeres ilyen alkalom, és ez valahogy beindult, sajnos az elmúlt két év ezt keresztül húzta teljesen, és most valahogy előről kell kezdenünk, és alulról építkezni újra. Ez volna nekünk az elsődleges célunk, hogy a dél-floridai magyar közösséget minél nagyobb számban meg tudjuk szólítani, és nem azt mondanám, hogy most a magyar házba belekapcsolni, mert nekem az elsődleges célom valóban az, hogy Krisztushoz kapcsoljuk őket. Ha Krisztushoz kapcsoltak, akkor belekapcsolódnak az itteni gyülekezeti közösségbe is, kettő együtt fog járni. A gond az, hogyha csak kultúrális dolgokat szerveznénk, lehet, hogy valaki eljön egy koncertre, viszont nem fog beletagolódni az egyházi közösségbe, és nem fog Krisztushoz közel kerülni. Amennyiben pedig fordítva történik, és valaki Krisztushoz kerül közel előbb, betagolódik az egyházi közösségbe, akkor az ugyanúgy el fog jönni akár egy koncertre is, vagy egy kulturális rendezvényre. Ez, amit szeretnénk elérni, hogy abból az 50 ezer dél-floridai magyarból minél többet megszólítani, és ide Istenhez közel vinni, hiszen lelkészként is nekünk ez a missziónk.
Tiszteletes úr, ehhez a nemes szolgálathoz Isten áldását kívánom, és hogy hosszú távon gyümölcsöző eredményeket tudjon elérni itt a Miami magyar közösségben.
Nagyon szépen köszönjük. Valóban szükség van minden imádságra, és tényleg arra kérném a rádió hallgatóit is, amennyiben is idejük megengedi, akkor imádkozzanak az itteni magyar közösségért, ennek a megújulásáért, megerősödésért, hiszen valóban szükség van itten Dél-Floridában egy erős magyar gyülekezetre, egy erős magyar közösségre, amely megőrizze ugye az anyanyelvét, mint a hitét és a kultúráját. És köszönöm, hogy így együtt lehettünk, és ezt a beszélgetést megejthettük.
Nekem is nagy élmény volt. Köszönöm szépen. Csiki Maxim Lóránt református lelkésszel, a Miami Krisztus Magyar Egyházának lelkipásztorával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!